Kultúra és spiritualitás elválaszthatatlan egymástól. A zene pedig az imádság egyik formája. Ugyanakkor a kultúra és a gazdaság is egymással szoros kapcsolatban van. Vessünk hát egy futó pillantást a spiritualitás történelmére. Milyen volt a vallás és a kultúra, valamint a gazdaság kapcsolata az elmúlt századokban, és milyen a közelmúlt időkben? Volli István egyház zenei gyűjtései, Karácsonyi és Mária énekek, egy nagyon szép könyv. Gazdag tárházát kínálják a népi hagyományoknak, a pásztorjátékok zenei anyagának. Jó magam, jó magunk, hogy így mondjam a családommal, személyesen is kapcsolatban voltunk még Volli Istvánnal, hiszen sok-sok évtizeddel ezelőtt még a Jurta Színházban is előadtunk egy népi pásztorjátékot, amit Volli István volt szíves akkor megfigyelni és segíteni. A katolikus hozsanna énekeskönyvek különösen gazdagok 16.-17. századi gyönyörűséges dallamokban, amelyek tulajdonképpen az egyszerű emberek életérzéseit tükrözték. A gyermekét altató, becézgető édesanyja karácsonykor, vagy éppen a nagyheti énekekben a fiát sirató anya szavait tükrözték. Hogy Krisztust a szegények istenének tekintette az egyszerű nép, jól mutatja a betlehemi istáló ábrázolása. Már Szent Ferenc óta az egyszerűség helyszíne a Krisztus születése, ahol a csodálatos jelenségek, angyalok, fények, királyok látogatása mellett elsősorban a hódoló pásztorokat láthatjuk mi, akik a hódoló énekükben azt mondják, aranyat nem adhatok, mert szegény pásztor vagyok. A 19. században azonban a gazdasági növekedés hatalmas lendületet kapott. Ugye addig csak lassan fejlődött a gazdaság, de a gőzmotor, majd a robbanó motorok feltalálása után hatalmas energiatöblet áramlott a gazdaságba, a felvilágosodás tudományos eredményeinek gyakorlati alkalmazásához. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a társadalomban végletekig fokozódtak a gazdasági különbségek, mert természetesen a középkorban is voltak végtelenül gazdag egyházi és világi személyek is, tömegek éltek nagyon-nagyon nagy egyszerűségbe, de ennek a különbségnek a mértéke nem volt akkora, mint amekkora a 19. században lett. Tehát a különbség mértéke. Szörnyű időszakok voltak a középkorban is, nagy nyomorúságok, parasztfelkelések is jelezték ezt. Tehát voltak, még egyszer mondom, de sokszor ezek mögött sok természeti csapás is húzódott, ami még nehezebbé tette az egyébként is alacsony termelékenységű termelés eredményeiből való részelést. A 19. században azonban ez a fellendülés hát elsősorban a gazdagok gazdagodását szolgálta, és ez táptalaja lett a szociális mozgalmaknak, a munkás szerveződéseknek, amelyek keretében az emberek egy fajta világforradalom várásának a reményében éltek, annak a világforradalomnak, amiről egyébként a függetlenség szószóló írói Petőfi Arany is álmodtak, de ez, amiről a 19. munkásszerződések szóltak, az tulajdonképpen egy másfajta világforradalom lett volna. Nem az egész nemzetnek a függetlenségért, hanem az elnyomóknak, az elnyomott helyzetükből való kiszabadulásáért, világszerte, az elnyomóik ellen, és a legfejlettebb kapitalista országokban, így jósolta Marx és Engels, ott, ahol a munkások csak a láncaikat veszíthetik el. De bizony nem tört ki ez a várt világforradalom a századfordulón. Mi több, azt láttuk, hogy az első világháborúban a nacionalista eszme erősebbnek bizonyult a szociális eszménél, tehát a kommunista eszmerendszernél. Mert ugye Marx és Engels el se tudta volna képzelni, de bizony az első világháborúban a francia és német munkások egymást lőtték a lövészárkokból, nem kapitalista uraik ellen keltek fel. Érdekes módon ugye ezt a régebbi generációk még marxizmus, leninizmus, gyors talpalókon, meg mindenféle ilyen felvilágosító munkák során olvasták, hogy a forradalom az uralkodó osztály ellen az elmaradó Oroszországban lobbant fel a háború vége felé, és hát sajnálatos módon rövidesen egy elképesztően kegyetlen diktatúrába fordult át. Hát ugye Lenin megideologizálta a leggyengébb láncszem elméletét, hogy azért van itt a kommunista forradalom, de legyünk őszinték, a termelőerők fejlettsége nem volt azon a szinten, hogy abból társadalmi átalakítást finanszírozni lehetett volna, és így a terror biztosította a központi hatalom számára, hogy megfelelő forrásokat csavarjon ki az elmaradott szegény tömegekből. Nem lehet vitatni, hogy történtek fontos előrelépések elvileg, amelyek szolgálhatták volna az emberek felemelkedését, az erőltetett iparosítását, de milyen áron, milyen szörnyűséges szenvedések árán az ukrajnai holodomorra, ha gondolunk, ahol 5 millió paraszt halt éhen. Eszméletlen áldozatokat követelt meg, nem is beszélve, nem tudok indulat nélkül beszélni ezekről az évekről, mert a sztálini személyi kultusz oly mértékű torzítást vitt abba a 1930-as évek végi világba, Oroszországba, hogy azt emberi ésszel alig tudjuk elképzelni. Sztálin nem csak a szegény népet zsarolta ki a végletekig, a jövő mézes madzagával kecsegtetve, de egyszerűen elmebetegségében a saját embereit is pusztította, mert mindenkitől retteget. Tudjuk jól, hogy a második világháború küszöbén lefejezte a katonai vezetésének az érdemi részét is, és így aztán fokozottan, váratlanul és szörnyű következményekkel érintette a második világháború. Ez az elmebetegség, a személyi kultusz, ez több, mint puszta gazdasági kérdés. Úgyhogy erről többet nem is beszélek, mert ehhez hetek, hónapok nem lennének elegek, hogy vázoljuk, mit is jelentett. Minden esetre egy biztos, hogy a 19. században még nem tört ki kommunista forradalom, 20. században pedig gyakorlatilag csak a Szovjetunióban. Nézzük csak, hogy mi köze van mindennek a spiritualitáshoz. Hát arról nem beszélek, hogy a Szovjetunióban az ateizmus jegyében és a személyi kultusz elvakult gyűlöletében valósággal írtották a vallást, és mégse tudták kiírtani. 70 év múltán is éltek még vallásos emberek, és napjainkra fel is lendült a vallásos élet a volt Szovjetunió Oroszországában, példának okáért. Na, de ne szaladjunk előre, hanem nézzük azt, hogy mi volt a 19. században. Sajnos a katolikus egyház meglehetősen későn ébredt ennek a gazdasági jelenségnek a fontossága tudatára. Nem érzékelte, hogy fel kellene emelnie a szavát az ellen a szörnyű kizsákmányolás ellen, amit a kapitalizmus kezdete jelentett. Ugye, akik olvasó emberek, kedves hallgatóim közül, azok esetleg ismerik Dickens és Victor Hugo is egyéb más a 19. századi íróknak a társadalmi helyzetet bemutató írásait. Az a borzasztó nyomorúság, amikor az emberek abból élnek meg, hogy eltorzított arcukkal, állandó nevetésre késztetve az embereket, keressék cirkuszilag a pénzüket. Szóval a dologházak, a gyermekmunka, szóval olyan sok szörnyűség volt a 19. században, hogy nem csoda, hogy az emberek mindenáron kerestek valami kiutat ebből. Elvileg a termelő erők fejlődése lehetőséget adott volna a tömegek jólétének emeléséhez, de a profit motiváció, a mohóság, az emberi mohóság legyőzte azt. És ezek az égbe kiáltó jövedelem aránytalanságok, amelyek létrejöttek, valahogy nem tűntek fel a katolikus egyháznak, mert hiszen annak különösen a vezető rétege a korábbi időszakban meglehetős jólétben élt. Abban az időszakban az egyház és az állam egymásnak támasza volt, ezt nem lehet vitatni. Az államnak szüksége volt az egyházi jóváhagyásra, és arra, hogy valamilyen mértékben, hogy így mondjam, megnyugtassa a szegényebb rétegeket, hogyha a földön van is igazságtalanság a túlvilágon, majd minden rendeződik. Sőt, az összes példabeszéd arról beszél, hogy ott a szegény embereknek szinte jobb dolguk lesz, mint a gazdagoknak. A gazdagok amúgy is nehezen jutnak be, úgymond a mennyek országába. Na de a francia felvilágosodás után az állam a legitimációt a továbbiakban nem az egyháztól várta, hanem a tömegek úgymond demokratikus támogatásától. A liberális jogrend, amely létrejött, mellőzte a természetjogi megfontolásokat, tehát az, hogy Isten teremtette a világot, és az Isten adta jogi előírások az igazságosságról, azok mindenképpen érvényesek kellenek, legalábbis normatíve legyenek. A liberális jogrend olyan rendszert működtetett, amelyben a pozitív jog uralkodott. Ebben pedig az erkölcsi megfontolások háttérbe szorultak, főleg azok, amiket úgymond az Istentől származnak. Egyszerűen a pozitív jog szerint jogos az, amit a törvény előírt. Megnéztem a Google-ban a fogalom meghatározását, ez így szól, a pozitív jog olyan kényszerrendszer, melynek normáit emberi lények akarati aktusai, azaz törvényhozói, bírói vagy közigazgatási szervek, emberi lények aktusai által létesített szokások alkotják. Hát ugye ez elég világosan mondja, hogy az a törvény, amit az emberek valamilyen módon meghoznak, és utána ezt kötelező érvényűnek jelentik ki a többiek számára. De ha ez a rendszer olyasmit enged meg, és ugyan mi akadályozna ebbe meg, ami rendkívüli vagyoni különbségeket is megenged, akkor a szélsőséges jövedelemelosztás tulajdonképpen a jog eszközeivel kikényszerítése széles körben elérhető és fenntartható lesz. Pedig emberi döntés, nem az Isten mondta, hogy ennek így kell lennie. A liberalizmust modernizmusnak nevezték a pápák, akik a 19. században igen nehéz helyzetbe kerültek, mert a 19. század uralkodó eszméi, ugyebár, ahogy mondottam és utaltam rá az előbbiekben, ha nem is ilyen kifejezetten, az uralkodó eszmék a kommunizmus vagy szocializmus és a nacionalizmus volt. És hát ugye, amikor ezen elgondolkodott Eötvös József, akkor megírt az uralkodó ezt még a 19. században című könyvét, a liberalizmust, amit tulajdonképpen ugye a vallásosság háttérbe szorítását, a laicizálást foglalta magába, a szocializmust és az akkor még csak kibontakozóban lévő szocialista eszméket, és hát a nacionalizmust, amely a nemzetek függetlenségéért küzdött volna. Ezeket tekinthetjük a 19. század vezérlő eszméjének. De úgy tűnik, hogy a 19. században egyszerűen győzelmet aratott a nacionalizmus. Az olasz nacionalisták, akik egységes Olaszországot akartak létrehozni, a pápaságot visszaszorították Rómába. Tudjuk jól, hogy elfoglalták Rómát a nacionalista Garibaldi csárdás kiskalapja, ugyebár Garibaldi és csapatai elfoglalták Rómát, és a pápákat a Vatikánba szorították be, elvették gyakorlatilag a birtokaikat, tulajdonaikat. Az államnak nem volt más szükség az egyház legitimálására, az egyháznak viszont bizony szüksége lett volna valami fajta védelemre, de sajnálatos módon a nacionalista franciák a németekkel való, poroszokkal való küzdelemmel voltak elfoglalva, és ott hagyták a Vatikánt, azért tudta, ők védték addig az egyház legjobb és legértékesebb leánya Franciaország, hogy így mondjam, az védte meg a Vatikánt, de most már, miután elvonultak a francia katonák onnan, akkor az olaszok maguk vették birtokba a Rómát, és ettől kezdve a pápák a Vatikán fogjai lettek. Ez alatt az idő alatt a pápák, ahogy mondtam, ezt az eszmerendszert, elsősorban magát a liberalizmust, modernizmusnak nevezve, erősen kikeltek lelki irányítás terén ellene. Ha bele gondolunk a korszak enciklikáiba, akkor tudjuk, hogy a 9. Pius pápa bizony különféle tiltó és dörgedelmes enciklikákat adott ki a modernizmus ellen, amelyek hát mindenféle büntetéssel sújtották azokat a katolikusokat, akik a liberalizmus eszmét követték, és ez politikára is vonatkoztatták ezeket a szabályokat hosszú ideig, főleg Olaszországban. Egyedül és elég sokára 13. Leó pápa volt az, aki 1899-ben a Rerum Novarum enciklikájában kinyilvánította, hogy a tulajdonosoknak kétségtelen jogaik vannak, de emellett kötelességeik is vannak, így a dolgozóik emberi életének biztosítását lehetővé tevő bérek fizetése. A Rerum Novarum enciklikáról hosszú-hosszú ideig beszélhetnénk, de mivel erről már azért korábban is szó volt előadásainkban, most hosszabban nem ecsetelem, de ez volt a lényege, hogy a munka és a tőke egyaránt fontos, de nem lehet a munkát végsőkig kizsákmányolni. Ettől az időtől kezdve a katolikus egyház társadalmi tanítása nagy súlyt helyezett a gazdasági kérdések elemzésére. Gondoljuk csak meg, hogy amikor azt írta a Leó pápa ebben az enciklikájában, hogy olyan bért kell fizetni, amellyel a családját el tudja tartani egy ember, hát ugye ebben benne van mindaz, amit ma is érzékelünk, hogy vajon mennyi jövedelemből lehet eltartani valakinek feleséget és netán több gyermeket. Ma már ez szinte lehetetlen, már minthogy úgy egy fizetésből, vagy legalábbis nagyon nehezen lehetséges. Minden esetre a pápa úgy gondolta, hogy a család fenntartására elegendő pénzt kell adniuk a tőkéseknek. Egyébként más felekezetek részéről is hasonló komoly erkölcsi alapú értékelések születtek, és mozgalmak is, keresztény szociális mozgalmak. De hát ezzel már egy jelentős, sok évtizedes késésbe került a katolikus egyház, egyáltalán a keresztény vallások. A materialista világnézet széles körben teret nyert a fejlett világban. A szocializmus eszméjének egy része sajnálatos módon nemzeti szocializmussá vált, a fasizmus irányába alakult, hát közismert szörnyű következményeivel. De a liberalizmus fellegvárában, az USA-ban is éleződtek a gazdasági problémák, érlelődött a 29-33-as válság. Erről is sokat beszéltem kedves hallgatóimnak, hogy valóban kritikussá vált a kapitalista rendszer fennmaradása. Tulajdonképpen sokszor idézem, ezt nem győzöm mondani, mert nekem nagyon szemléletes, hogy amikor az amerikai polgári demokrácia rendszere a tüntető munkások ellen fegyvert vetett be, akkor maga alatt vágta a fát. Rá kellett döbbennie a vezetésnek, hogy ez akkor már nem demokrácia. És így a 29-33-as válság el is hozott egy nagy változást az USA-ban kialakult társadalmi, gazdasági rendszerben. Létrejött az úgynevezett New Deal, az állami beavatkozást megengedő rendszer, Roosevelt rendszere. És az európai szociális piacgazdaságokban is megszülettek a fejlett nyugati világban, a nácizmus bukását követően a szociális piacgazdaságok. Ez bizonyos harmóniát teremtett a szekuláris világ és a spirituális szempontú gazdasági megközelítések között. A válságot követően az USA-ban olyan rendszer alakult ki, amelynek munkaügyi miniszterét, emlékszünk rá, Francis Perkins, episzkopális keresztény egyház szenté avatta, mert ő ugye azzal ment Amerikába, azzal vállalt kormányzati szerepet, hogy azért jöttem Washingtonba, mondta, hogy a jóistent, Franklin Delano Rooseveltet és a szegény emberek millióit képviseljem. Tehát ő egy ilyen nagyszerű ember volt, és létrehozta, ha csak töredékesen sikerült is, de létrehozta a társadalombiztosítást Amerikába. Vagyis ez azt mutatja, hogy az Roosevelti rendszer nem volt idegen bizonyos spiritualitástól. Nos, Európában is létrejöttek a szociális piacgazdaságok különböző típusai, ezeknek az alapítói között is, ugye a későbbiekben majd látni fogjuk Adenauer és Schumann tevékenységéből, amelyek megalapították a béke céljából létrehozott európai gazdasági közösségek első lépését, a szén és acél közösséget. Hát ebből Schumann-t, a francia köztársaság külügyminiszterének szentélyhatási eljárása folyik, mert olyan lelki ember volt, olyan elkötelezett katolikus volt. Ilyen módon bizonyos harmónia teremtődött tehát a szekuláris világ és a spirituális megközelítések között Európa nyugati felében is. A második világháború utáni 25 évben azonban a figyelem 1947 után elsősorban a szovjeton és a szocialista világrendszer elleni küzdelemre kezdett fókuszálni, az vált a legfőbb kérdésé, ez pedig ugyebár, ahogy mondtam, a transzcendenciát elutasította ateista világnézet alapján állt. Tehát ebben az időszakban a transzcendenciát elutasító ateista hatalmak elleni küzdelem fő frontvonal. Azonban az első 25 év után az angol száz államokban, Amerikában és Angliában kibontakozott bizonyos politikai tendencia, amely visszarendezte azt a korábbi 45 után érvényes úgynevezett fordi kapitalizmust Amerikában, és hát főleg ebben a két angol száz országban, nagyon erősen a 19. században tapasztalható jövedelemkülönbségekhez hasonlító állapotokat hozott létre, sőt Amerikában még rosszabbat. Reagan és Thatcher kormányzása ehhez vezetett. Az USA-ban, mint ahogy ezt oly sokszor szoktam emlegetni, Reagan óta nem nőttek a reálbérek. Viszont a társadalom leggazdagabb 1%-ánál ésszel alig felfogható magasságokba emelkedtek a jövedelmek. Ide összpontosult mindaz a jövedelem többlet, ami a gazdasági növekedésből keletkezett. És 1990-ben a folyamatok ahhoz vezettek, hogy összeomlott a kétpólusú világrendszer. Ennek eredményeként az utilitarista, materialista világszemlélet mégsem tűnt el. Sőt, csak fokozódott liberális formában. Létrejött a gazdasági globalizáció. A szocialista világrend összeomlása után fenyegetése a szocializmusnak és annak, hogy a munkások követeljenek, gyengült. Mert ugye ki lehetett szervezni a munkabéreket a fejlődő országokba. Így a tőke nem érzett késztetést a bérek emelésére, a fejlett USA-ba se. Ott már ugye elég elfogadható volt az átlag életszínvonal, és ezért ez nem volt olyan rettenetes nagy veszély. Itt is vigyáztak, mint a 19. században a tömegek bérszintjének relatíve alacsonyan tartására, vagy legalábbis azon a szinten tartására, amit addig elértek, de ehhez már 90 után egy bonyolultabb mechanizmust működtettek. A fejlett országokban ugyanis már, ahogy említettem, volt bizonyos életszínvonal a dolgozó rétegeknek, de azért persze a fogyasztás fenntartása, sőt esetleg egy kicsit a bővítése továbbra is cél volt, mert a profit termeléshez csak szükség volt az értékesítésre, ráadásul a kormánynak is érdeke volt, mert hát azért a tömegektől is jelentős adóbevételek jöttek, tehát annak a leszorítása már nem volt érdekükben, de az emelése meg a tőkéseknek nem volt érdekében. Ez ahhoz vezetett, hogy az életszínvonal tulajdonképpen valamilyen szinten stabilizálódott, de általános eladósodás árán. Erre is sokszor utaltam már, kedves hallgatóim. Egyfajta adós rabszolgaság jött létre, főleg az Egyesült Államokban. Állam és magánszemély egyaránt adósa ma is a pénzügyi szektornak. Az elmúlt 30-40 évben a pénzügyi szféra felé átcsoportosultak a jövedelmek. Ezt financializációnak nevezi a szakirodalom, ugyancsak emlegettem már előadásaim során. Hiszen a pozitív jog alapján megváltozott napjainkra a tőke kódja. Ugye hallottak erről is tőlem már. Az érvényes jog szerint a tőke az, aminek birtoklása a tulajdonost jövedelemre jogosítja. A feudalizmusban a föld volt a tőke, hiszen a földbirtokos a tulajdonlás alapján követelhette meg a jobbágyoktól, amit tőlük várt, aztán a későbbiekben pláne a magántulajdonnál váló birtokokon a föld tulajdon volt a döntő. A kapitalizmus első szakaszában majd a dologiasult technika, a termelőeszközök váltak tőkévé, tehát a gépek, berendezések, gyárak. Napjainkra ennél is érdekesebb fejlemény az, hogy a monopóliumok is mindenekelőtt a szellemi jogok válnak a jövedelemszerzés fő forrásaivá, de mindez attól függ, hogy a jog milyen jövedelemszerzési jogot biztosít az egyes szellemi tulajdonok birtokosainak. Legyünk őszinték, a legnagyobb monopolista manapság éppen a pénzteremtés intézményrendszere a bankrendszer. Hát igen, korunkra a gazdálkodás alapvető jelenségévé vált a közgazdaságtan imperializmusa, vagyis hogy mindenhova behatol. Az ember lét minden szféráját átfogja a gazdasági mérlegelés, a viszonyok eldologiasítása, az üzleti élet minden területétől a társadalom legkülönbözőbb és a kultúra legkülönbözőbb területéig, de még a családi viszonyokig is. A spiritualitás visszaszorult. A fejlett országokban a vallásos emberek száma csökkent, szomorú előadásokat tartottam erről önöknek. Hazánkban az elmúlt 10 évben különösen nagy mértékben szorult vissza a az emberek vallási elkötelezettsége legalábbis a kinyilvánított népszámlálási adatok értelmébe gyorsabban esett vissza, mint az elnyomó rákosi rendszer 10 éve alatt. A fejlett országokban is visszaesett ugyanakkor a vallásosság. Világméretekben az emberek nagyobbik része még mindig valamilyen valláshoz kapcsolódik. És a spiritualitás a fejlett országokban is felbukkan, itt-ott ilyen keleti vallások megjelenésében, mágikus rituálékban. De a vallásnak a társadalom működésére és a gazdaság működésére a továbbiakban rendszerszerűen nincs hatása. Pedig a hiánya érzékelhetően gondot okoz a társadalomban is, nem gondolnak be az emberek, de a gazdaságban is. Mert ugyebár elemzése tömege bizonyítja, hogy minden világvallás elutasítja a profitcentrikus magatartást és a szolgálatot, a szolidaritást tekinti az emberi kapcsolatok lényegének. Voltak előadásaim is, hát ugye itt a reklám helye, hogy ajánlom figyelmükbe a Világvallások és a Gazdaság című könyvemet, amely a Kairosz kiadónál jelent meg, és amely ezt összefoglalja minden világvallás esetében. Minden világvallás esetében. A konfucianizmusnál épp úgy, mint a buddhizmusnál, az iszlámban épp úgy, mint a keresztény felekezeteknél, sőt a zsidó vallásban is nem a hithű és komoly vallásos zsidóknál sem, a profit az elsődleges cél. Mindenütt hangsúlyozzák, hogy melléktermék lehet a profit, de nem lehet a célja kizárólagosan a tevékenységnek. Most már mondjuk ki őszintén, ha manapság látjuk a profit alapján működő különböző vállalkozásokat, hát nem azt látjuk, hogy mindent megtesznek arra, hogy eladjanak, és a rá beszélik az embereket teljesen fölösleges fogyasztásra, teljesen az anyagi világot, a természetes világot kizsákmányoló, pazarló fogyasztásra. Most kezd erről valamennyire tudomást venni a társadalom is, kezdenek olyan irányba elmozdulni, hogy takarékoskodjunk a természeti anyagokkal, ne szennyezzük a környezetet, hogy ökoszociálisan gondolkozzunk. De hát ennek csak az elején vagyunk még egyelőre, az anyagias világszemlélet szinte mindent ural. Igen, azt mondhatjuk, hogy az erkölcs fejlődése messze elmaradt a technika fejlődésétől. Mindez óriási kockázatot jelent az emberiség jövőjére, mert az elanyagiasodott világ halálra ítéli önmagát. Egyrészt azzal, hogy olyan technikai csodákat hoz létre, amelyek azzal fenyegetik, lásd a mesterséges intelligenciát, hogy urrá lesznek rajta. Már eddig is csodálatos technikai fejlődés, a nukleáris energia a Föld percek alatti elpusztítását tenné lehetővé, és ettől csak az emberi megfontolás tartja vissza az emberiséget, hogy ne tegyen meg mindazt, amire képes lenne, mert az egyenesen a halál. De ennek egy csendesebb mérge is létezik ám a világban. Az, hogy a fejlett országokban a legtöbb ember, a családok, vagy ha nincsenek is már családok, hanem egyének, vagy legalábbis kevesebb családban, nem vállalják, nem ösztönzik. A körülmények szinte nem teszik lehetővé utódok felnevelését. Kitolódik a gyerekvállás, önzésből legfeljebb egyet vállalnak, és az egész szellemisége a mai társadalomnak arra ösztönöz, hogy önmagadat valósítsd meg, nem pedig azt, hogy szeretetből gyermekeket neveljél, és így biztosítsad a társadalmat fennmaradását. Ez vezetett ahhoz, a migráció beszippantásához, amit ugye a Willkommens kultúra német Merkel mama ösztönzésére beáramlott, és a franciákat már elárasztja a különböző idegen fajú rasszhoz tartozó embereknek a tömege. Ez nem rasszizmus, csak annak a jelzése, hogy azok az emberek, akik más körülmények között szocializálódtak, más kultúrájuk van, más hitük, más világnézetük, azok elárasztják Európát, amely a keresztény Európa volt. Most már sajnos nem mondhatjuk ezt így ki, Egyre több helyütt látjuk, hogy a multikulti irányába mozdul el az állami szabályozás. De a legnagyobb baj, hogy nem is születnek utódok, akinek a spirituális értékeket átadhatnánk, mert nincs kinek átadni. Ezzel pedig egyre közelebb kerülünk civilizációnk, kultúránk elpusztulásához. Hát kérem szépen, spiritualitás nélkül lehet létezni egy darabig, de minek? Ne engedjük ezt. Ahogy szoktam idézni egy nagyon szép mondást, hogy csak a döglött hal úszik az árral. Ha ez a világ tendencia is, mi akkor se, mi keresztény emberek, ne tartsunk ezzel. Hiszen ez a kisebbségé vált keresztény társadalmi réteg a föld sója. Nekünk kell megmentenünk a földet sok-sok szempontból, azzal is, hogy ragaszkodunk hitünkhöz, kultúránkhoz, civilizációnkhoz, azzal is, hogy vállaljuk a családi kötelezettségeket, és olyan társadalmat hozunk létre, amelyben megtalálhatják az emberek egymást, megbecsültséget élvez az, aki családot alapít, és gyermeket nevel, és biztosítja a jövőt az adott ország számára. Legyen Magyarország továbbra is, ha kell sziget a tengerben, ha kell a világnak a misszió országa, próbáljuk ráébreszteni Európát arra, hogyha meg akar maradni annak, amire évezredek felemelték, nem szabad elvetnie keresztény kultúráját és civilizációját és gazdaságunknak. Ezt kell szolgálnia, nem fordítva, hogy a kultúrát, civilizációt, vallást, ember minden tevékenységét a gazdaságnak vessük alá rabszolgaként. Köszönöm a figyelmet!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.